még a végén a hangom is megjött. Ugye? Elől-hátul. No. Szóval Jézus, amikor a Földön járt, akkor többé-kevésbé surlódott a vallási vezetőkkel és a vallási gyakorlattal. Néha ez kicsit hangosabb volt, vagy zajosabb, néha csendesebb, de folyamatos volt némi feszültség. Az egészben ugye az volt a kiindulási alap, hogy Jézus nem tiszteli kellő mértékben a mindenhatót. Persze ez egy innentől nézve, visszatekintve kellően blőtt helyzet, mert hát ha valaki, akkor Jézus volt az, aki tudta, hogy hogyan kell a mindenható Istent, az Atyát tisztelni. De hát ez volt a surlódás tárgya. Igazából Jézus időnként tudatosan világított olyan gyakorlatokra, magatartásokra, amelyek nem egyeznek az Isten tiszteleti formával. Az egyik a Lukács 18.9. versétől kezdve van leírva, a negyedik vers végéig, 18 és 9. verstől kezdve olvassuk. Néhány elbizakodott emberek, aki igaznak tartotta magát, nézte, ezt a példázatot mondta. Egy ember ment fel a templomba, az egyik farizeus vámszedő. A farizeus megállt és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázra, vagy mint ez a vámszedő is. Bőtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemeit sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt, Isten, légy érgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Kellően beszédes a példa, nem is kell sokat mondani róla, amit ellenben mindenképp szeretnék elmondani. Szóval Istenem, én ezt megteszem. Azaz, én tudom, hogy kell csinálni. De azért segíts nekem, mert azért kicsit nehéz ez egyedül, egy kicsit nagy falat, hogy jó szerencsés legyek, és meg ne szégyenüljek, már mind én, nehogy szégyenbe kerüljek, nehogy már. Hogy sikerüljön mindezt megcsinálni, és hát azért nem volna baj, ha azért a végén kapnék egy kis jutalmat is érte. A farizeus gyakorlat ki is merült ebbe. Csak hogy amit Jézus elhozott, az nem egy cselekvés alapú, vagy cselekvés központú Isten tisztelet volt, hanem egy másfajta dolog. Erre a másikra is olvasok egy példát, ez egy kicsit változatosabb, ez az apostolok cselekedetéből a 9. részből, a 10. verstől kezdve a 16. vers végéig. Tehát Apcsel 9, 10-től a 16-ig. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban. Anániás, így válaszolt, íme itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá, kelj fel, menj abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, keresd meg Judás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek, mert íme imádkozik, és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt, Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tette te szentjeid ellen Jeruzsálembe, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr, menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie a nevemért. Túl sokat nem olvasunk innentől kezdve erről az Anániás nevű férfi emberről. De, csak hogy a helyzetet egy kicsit közelebb hozzuk, szóval keresd meg gondolatba azt a valakit, aki a hited miatt a legtöbbet ártott neked, aki a legaljasabb módon viselkedett veled, csak azért, mert hívő vagy, és akkor egyszer megszólít, és azt mondja, menj el hozzá, imádkozz értem, mert meg akarom gyógyítani a rákból. Hát kösz. Szóval körülbelül ez volt Anániás helyzete. Hogy előtte volt mindennek. Szóval Anániás úgy volt, hogy jó-jó uram, de akárki más. Mózes ugyanezt mondta. Jó-jó uram, de azért inkább más csinálja. Szóval amikor királyságról beszélünk, akkor időnként kellemetlen dolgokkal szembesülünk. Tulajdonképpen érdekes ám ez a történet, amit elolvasunk, mert Isten elmondja, hogy Saul tudja, hogy egy Anániás nevű ember fog hozzájönni, aki ráteszi a kezét és látni fog, amíg Anániás nem is mondott igent. Még ott pörög az agya, hogy és milyen dolgokat lehet ebbig fölhozni, hogy ne pont nekem kelljen menni. De mégiscsak elment. Szóval nem tudom, hogy érzitek-e a különbséget, amit szerettem volna bemutatni. A farizeus azt mondja, hogy én ezt, meg ezt, meg ezt csinálom. Anániásnál Isten azt mondta, hogy ezt, meg ezt, meg ezt csináld, és Anániás elment és megcsinált. Na ez a különbség a királyság és a vallás között. Én irányítok, az eszemmel jól meggondolom, hogy ez az Istennek tetsző cselekedet, és megcsinálom, vagy meghallom Isten hangját, és azt csinálom, amit ő mond. Figyelem, az utóbbi sokkal kellemetlenebb. Mert amíg az eszem irányít, addig ki tudom én válogatni, hogy mi az, ami nekem tetszik. Az utóbbi kellemetlenebb. Menj oda, és mondd meg neki, hogy meggyógyul. Én küldtelek. De még soha nem csináltam ilyet. És pont én égjek be. És mi van, ha Isten tényleg komolyan gondolja, és meg akarja gyógyítani egy pillanat alatt. Szóval ki irányít? Jézusnak ez volt a véleménye erről a dologról. János 5.19-től olvasunk 19-et, meg a 21-et, azt elég is. Szóval bizony-bizony mondom nektek, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya. Ahogyan az atya feltámasztja a halottakat és életre kelti őket, úgy a fiú is. És a 28. vers még. Önmagamtól nem teszek semmit, hanem ahogyan az atya tanított minket. Önmagamtól nem teszek semmit, hanem ahogyan az atya tanított engem. Szóval a királyságnak ez a szemlélete. Ahogyan látom, ahogy a mindenható küld, ahogy az atya jött, ahogy Jézus mondja. A zsoltáríró nagyon szépen elkezdi fejtegetni a dolgot, mert azt mondja, hogy hát aki a fület teremtett, az ne hallana. Aki a szemet teremtette, az ne látna. Aki valakit a saját képmására teremtett, az olyanra teremtette volna, hogy nem hallja meg a hangját. Logikátlanok a kérdések, ugye? Szóval tudhatok én nagyon sok mindent Istenről. Lehet ez a tudás abszolút a Biblián alapozva. De ha nem hallom meg a hangját, nem lehet, hogy akkor mégiscsak van valami gát. Mert hogy úgy tűnik, hogy Istennek vannak tervei. Meg még mondani valója is van. A világnak ezen a féltekén, ahol mi élünk, bennünket nagyon megtanítottak arra, hogy használjuk az eszünket. És szeretünk mindent megérteni. Tudni. És nincs is ezzel baj, csak valahogy vége a tudásunk. Meg amit föl tudunk fogni. Istenről pedig azt állítjuk, hirdetjük, valljuk, hogy végtelen. Innentől kezdve adott a konfliktusát, szóval a végesbe nem fog beleférni a végtelen. De valahogy mégiscsak kell kommunikálni a végtelennel, a mindenható Istennel, hát erre ad lehetőséget a hitünk. Nem tudom, hogy kiben mennyire tudatos az a dolog, hogy Istennek nem az a célja, hogy jó emberek legyünk. A cél az, hogy vele kapcsolatban legyünk, ennek a kapcsolatnak a következménye lesz az, hogy jó leszel. Ugyanis jó ember tudsz lenni saját erőből is. És ha körülnézel, nagyon sok jó embert láthatsz. És ha nagyon őszinte vagy, akkor még időnként azt is megállapítod, hogy jobb, mint én. Csak hogy Istennek nem ez a célja. Teljesen más a cél. Ez egy következmény lesz. Kötelező érvényű következmény lesz. A cél az, hogy vele legyél közösségbe. Mondhatnánk azt, hogy persze Jézus így írt a földön, de neki könnyű volt. De hát... Szóval azért jött el Jézus erre a földre, hogy elhozza azt, amit emberileg is el tudunk érni, meg tudunk csinálni. Hát azért fölösleges lett volna meghalni a kereszten. Egyértelműen azért jött el, amit nem tudunk elérni saját erőből, hogy azt elhozza. Ha ezért jött el, és elhozta, akkor nem kell, hogy kicsit jobban kilátszom belőlünk, kicsit jobban kilógjon. A vallás képes kinevelni azt, hogy hogy vélekedj dolgokról, hogy viselkedjél, hogy beszéljél, és a vallás követelményeinek ezzel meg is feleltél. Isten meg veled akar beszélgetni. És olyan ötletei vannak, amitől az ember időnként rossz. Menj el az Egyenes utcába ahhoz a Saul nevű emberhez. Hát csak ne én. Igen. Mert hogy az ember úgy van teremtve, hogy több síkon képes mozogni. Még akkor is, ha ezt mi már régen elfelejtettük itt Európában. Volt időszak, amikor erre nem kellett magyarázkodni. Jelenések 1:10. Ekkor magával volt a Szent Szellem, és elvitt az Úr napjára. Hátam mögül erős hangot hallottam, amely a trombitához hasonlított. 4:2. Mindig a jelenésekbe. Ekkor azonnal magával ragadott a Szent Szellem, a mennyben voltam, egy királyi trón előtt, a trónon ült valaki. 17:3. Az angyal a szellemben magával ragadott a pusztába, és ott láttam. 10. Szellem, angyal elvezetett egy hatalmas és magas hegyre. Megmutatta a Szent Várost, Jeruzsálemet, amely Istentől a mennyből szállt le. És János sehol nem magyarázza meg, hogy ez mit jelent. Hogy ez volt. Ebből arra következtetek, hogy ez nem volt annyira ismeretlen abban a korban és időben. Na de hát, ha akkor nem volt, és Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, akkor ma is ugyanígy működhet, ne. De azt kijelenthetjük, hogy a lehetőség ma is megvan ugyanúgy. Az, hogy nekem nincs tapasztalatom, az nem azt jelenti, hogy nincs az a dolog. Az csak azt jelenti, hogy nekem nincs tapasztalatom. Amire lehet, hogy nem vagyok büszke, de ezt ne feszítsük. Csak szép csöndben mondtam. Szóval ennek a szellemi valóságnak sokkal erősebben kellene jelen lenni, mint ahogy hozzászoktunk, vagy mint ahogy megelégedtünk vele. És itt megint egy veszélyes dolog ütötte fel a fejét, hogy megelégedtem vele. Emlékeztek, a tanítványok megelégedtek azzal, ha 7-szer sikerült megbocsátani. Hát Jézus egy kicsit megszorozta ezt a számot. Szerintem ott néhányan kardjukba dőltek. Ugye 7 is alig jött össze. Hát még ennek a többszöröse. Figyeljetek! A negatív az elég jól mozog ám ezen a területen. Nehogy már az legyen az erősebb oldal. Hát azért mégiscsak. Szóval, hogyha Jézus legyőzte a sátánt, akkor nehogy az az oldal legyen az erősebb, a legyőzött. Szóval valahol nekünk kellene ebbe a síkba a legjobban mozogni. Amikor Ádám és Éva sétáltak az Édenbe, egyszer csak megjelent mellettük Isten, és beszélgettek. Amikor fölment Mózes a hegyre, vagy bement a sátorba, akkor beszélgetett Istennel. Mózes nem azért volt új szövetségi, mert hűdesokat tudott Jézus megváltásáról, hanem mert olyan kapcsolata volt Istennek, amit csak az új szövetségben lehet elérni. Ettől volt új szövetség. Ahhoz, hogy elkezd bontogatni a szárnyaidat, időnként a gondolkodásmódunkat rendbe kell tennünk. Az 1 Korintus 6:17-et, ha elolvassuk, aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. Megnéztem a Károli fordítást is, ugyanígy írja. Láttál te már olyan helyzetet, ami Istennek akadályt jelentett volna? Szóval, aki az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. Nem tudom, hogy buta példát szabad-e mondanom, ha egy pohár vízbe bedobsz egy kis kanálnyi sót, egy darabig látszik. Aztán kevergeted, és egy idő után már nem látod a sót, mert hogy föloldódott. Só molekulák meg a vízmolekulák egymás mellé rendeződtek. Krisztussal egyesül, egy szellem ő vele. Alapvetően fontos, hogy tudatosuljon bennünk az, hogy nem van szellemünk, hanem mi szellem vagyunk. Ha van szellemem, akkor az énem, az öntudatom, az valahol máshol van. De akkor hol van? Mert hogy azt tudom, hogy én egy halhatatlan valaki vagyok, a teremtettségemtől fogva, ugye kezdetem van, természetesen, de innentől kezdve már a végtelen a vége, aminek ugye nincs vége. Szóval szellem vagyok, és testem van. Mert hogy a testemet nem tudom. És ez egy teljesen más állapot, mint azt mondom, hogy a testem van, és van szellemem. Mert ha csak van szellemem, akkor könnyen mondhatom azt, hogy de nem vagyok annyira szellemi, mint Benny Hinn, Daniel Kanda. És ezek akkor igaz is. Csak hogy a megtérésem azt mondja, hogy egyesültem Krisztussal. Akkor pedig csak azért nem vagyok Benny Hinn vagy Daniel Kanda, mert más az elhívásom, de nem a helyzetem más. Ugyanúgy Krisztussal vagyok egy, mint ahogy ők Krisztussal egyek. De ha nem így gondolkodom, akkor nem lesz vágyam, hogy meghalljam az ő hangját, mert megmagyarázom magamnak, kis európai neveltetésem kapcsán, hogy én ezt nem fogom őt megérteni, mert ő szellemben van, én meg testben. De nem jó a kiindulási alap. Ugyanúgy szellem vagyok, mint ahogy ő szellem. Akkor pedig János 17-18 azt mondja Jézus, ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Hát ha megnézem, hogy Jézus hallotta-e az atya hangját, akkor azt kell mondanom, hogy igen. Engedelmeskedett neki? Igen. Végrehajtotta az atya akát? Igen. Mindig olyat csinált, ami mindenkinek tetszik? Nem. Kizargatta még a pénzváltókat is. Hát szerintem igencsak nagy fölhördülés borult az aznapi haszon. Ahogyan ő van küldve, vagy te is elküldve. De ha eszembe se jut, hogy bekapcsoljam a GPS vevőt, akkor hiába jön a jel. Ha eszembe se jut, hogy Isten beszélni akar hozzám, csak úgy gondolom, hogy én el tudom mondani és problémáit, hogy segíts meg, és túl nagy falat, adjál erőt, hadd legyek kicsit jobb. Nem keresem a vételt. Tudom, hogy merész a mondat, és nem azt akarja, hogy jó ember legyél, azt akarja, hogy Krisztusi legyél. A jóság jönni fog, mert belőle nem tud rossz kijönni. Nincs más lehetőség. De ha megelégszem, hogy már sikerült 7-szer megbocsájtanom, sőt, már 8-szor, már javultam múlt héthez képest. Nem kapcsoltam be a vevőt megint. Nem kapcsoltam be a vevőt. Szóval, ahogyan Jézus el volt küldve a világba, úgy vagyunk mi is elküldve. Nagyon merész egy mondatám. János azt mondja, hogy jött egy angyal, elmentünk a mennybe. Sok vallás erre azt mondja, hogy ez kizárt, mert ember nem mehet a mennybe. Azt én nem tudom, hogy Jánosnak a teste hol volt. Ő a mennybe volt. Kicsit már más a helyzet. Az, hogy a test nem bírja ki Istent, nem tudom. Mózesről azt olvassuk, hogy szemtől szembe beszélt Istennel, de azért egy darabig élt olyan 101 néhány évet azért csak lehúzott a földön. És attól, hogy a mennybe vagyok, már nem tudom, hogy tér és idő nélkül hogy működik a távolság, de nem biztos, hogy a trónkodébe is voltam, de attól még a mennybe voltam. Tudod, tehát ha az erdőtűznek nem vagyok közepébe, attól még nem biztos, hogy megégsz. De attól még részed lehet. Érezheted, hathat rád. Szóval János azt mondja, hogy hát ott voltam. Jött a Szent Szellem, elvitt. Ezékiel elment egy völgybe, ami tele volt csontokkal, de nem tudjuk, hogy fizikai volt, vagy csak szellemisíkon látta az egészet. Szóval a Bibliánk tele van ilyen mozdulásokkal, mert hogy ez azért fontos, hogy tudom, hogy szellem vagyok, vagy sem, mert akkor tudom, hogy melyik oldalhoz tartozom. Kíváncsi lennék én, hogy melyik örök élő szellem fél a haláltól, vagy a Covid-tól, vagy bármi egyébtől. A fizikai testem nem jelentkezik érte, azok csak ki vagyok. Mi az identitásom? Szóval, amikor Krisztussal egyesülsz, akkor egy szellem vagy vele. Tudod, szenté azáltal válsz, hogy vele egyesülsz, nem azáltal, hogy hány órát töltesz akármivel. YouTube-on ige hirdetés hallgatással, vagy bármi egyébbel. Az szenté, hogy egyesülsz vele. Olvasunk a Bibliában egy olyan történetet, amikor azt olvassuk, hogy Péter nevű tanítvány jár a vizen egy darabig. Aztán hitetlensége folyt, elkezd sűjteni. Most pörgesd vissza az agyadat, hogy hány olyan ige hirdetést hallottál, amiben azt hirdette az ige hirdető, hogy neked is vizen kéne járni, mert ez a természetes. És hányszor hallottad azt, hogy Péter hitetlen volt és süllyedt. Amit itt csinál, ugye előtte volt a kenyér megszaporítása, utána a tengeren járás. Mindaz, amit odaviszel a mennybe, az elkezd másként működni. Egy darab kenyeret odaviszel a mennyeihez, és elkezd sokasat. Egy fizikai törvényszerűséget odaviszel a mennyeihez, és olyan, mintha fölfüggesztenék a hatáját. Az az igazság, hogy egy természetes dolgot természetes eszközökkel nem tudsz természet felettivé tenni. Ha természetes módon a tested bűnre hajlamos, az természetes erővel nem tudod kiragadni ebből a helyzetből. Csak természet felettivel. Szóval nyugodtan gondolkodj úgy, mint egy földön kívüli. Megengedheted magadnak. János arról beszél, hogy hallottam a hangot, voltam itt, voltam ott, közben ír, mert az a feladata, és a szerencsére itt maradt, mintha ez a kettő teljesen együtt működne. És figyeljetek, tényleg együtt működik. Csak mintha kicsit elszoktunk volna attól, hogy várjuk a megjelenését, hogy részese akarjuk lenni. Mert az énemnek annak meg kell halni, tehát ami nekem tetszik, az egy dolog. Tudod, Jézus itt jár a földön. És akkor elkezdik hozni hozzá, hozzá a betegeket, és csak hordják, és már vacsora sincs idő, még mindig hordják a betegeket. A testem az enni, na nem? Egy jó ízit. És nincs is ezzel gond. Csak egy kicsit félre kellett tenni. Kicsit hátrább sorolni. Szóval, a természet feletti a természetes. Mert hogy aki Krisztussal egyesül, egy szellem vele. Csak nem elfelejteni, hanem kíván rágódni rajta egy kicsit, a szürke állományunkat abba az irányba állítani, hogy az a normális, ha nem tudok mindent megmagyarázni. Mert hogy a hitemnek kell előre menni. Egyszer Jézus tanít a Szent Szellemről, és próbál egy példát mondani, és az a példa hangzik el, hogy hát ha ti gonosz ember létetekre képesek vagytok jó ajándékot adni a gyerekeiteknek, akkor mennyivel inkább? Szóval időnként meg kell bízni az ajándékozóban, hogy azt fogja adni, ami sokkal jobb, mint amit el tudtam képzelni. Nem sokkal ismertebb. Erről szó nem volt. Mert hogy amikor arról beszélünk, hogy szellemi ajándékok, akkor van, akinek ettől a mondattól áll fel a szőr a hátán, akinek el kell részletezni, hogy elérje ugye állapotot. De hát, ha Isten jó, már pedig igen, akkor jó ajándékot ad. Persze, nincs olyan jó ajándék, amit ne lehetne rossz célra használni, mert mi emberek ebben nagyon profik vagyunk. Szóval mi mindent el tudunk rontani, amit Isten ad. Mindent. De ez nem az ajándéknak a hibája, meg nem is az ajándékozónak a hibája. Szóval, van lehetőség szellemben élni. Gondolkodj rajta, ízreld, kedveld meg, kívánt, hogy az életed része legyen. És utána meg ragadd meg, nehogy itt megállj, hogy de jó, már ezen is gondolkodtam. Tessék kipróbálni. Nem kell mindenre magyarázatot keresni. Nem kezd megmagyarázni, hogy miért nem süllyedt le Péter a vizen. Elég, ha természetes a mozdulat. Amen. Álljunk fel és